A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, annak idején az általános iskolában mindannyian kívülről megtanultuk Vörösmarty Mihály szózatát. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! A rendszerváltozást követően már énekelhetjük is újra, hiszen voltak évtizedek, amikor ezt nem volt szabad megtenni. Ebben a versben van egy ismétlés, amely így hangzik: áldjon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Itt ebben az ismétlődő versben ugyanakkor nagyon elgondolkodtató az a határozottság, amiről a költő beszél, hogy áldjon vagy verjen sorskeze. Ez a sors, ez egy külön érdekes téma, hiszen ebben a vers sorban a sors megvan személyesítve, hogy a sorsnak keze van. Antropomorf módon beszél a költő a sorsról. Ki ez a sors? Mi ez a sors? Mi teológusok nem igazán szeretjük ugyanakkor ezt a kifejezést, de ez most messze vezetne, hiszen mi sokkal inkább szeretünk beszélni az Isten minden hatóságáról, akinek a kezében, ugyanígy mondjuk, Isten kezében van mindenünk. Ugyanakkor élned, halnod kell. Azért idéztem ezt a szívünket melengető és nagyon drága verset, mert most majd felolvasok egy szakaszt az Ótestamentumból, ahol ugyanez a két szó kerül elénk, nagyon gyakorta, és akar nekünk üzenni valamit, hogy élned vagy halnod kell. Ezékiel prófétáról azt kell tudnunk, hogy mint a történelem nagyon sok neves alakja, Ezékiel is egy előkelő papi családból származott, így választotta ki őt Isten, és az első hullámmal került már Babilonba, tehát a babiloni fogság legelején, és kapta ott az ő elhívását, és a most felolvasásra kerülő proféciában, ahogy mondottam, mind az élet, mind a halál elén kerül, de a fő hangsúly az életen van. Ezért Vörösmartyt idézve, illetve nem egészen idézve, két szót kiemelve talán így lehetne megragadni a mai vasárnapi igének az üzenetét, hogy testvérem, élned kell. Így hallgassuk meg tehát a kijelölt szakaszt Ezékiel próféta könyvének 18. fejezetéből, a 21. verstől kezdődően a következőképpen. Ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem kerülnek említésre. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és álnokul él, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen vajon éljen-e? Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghez vitt, nem kerülnek többé említésre hűtlenségért, amelyre újra vetemedett, és vétkért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Ti erre azt mondjátok, nem következetes az Úr. Figyeljetek hát ide, Izrael háza, én nem vagyok következetes, inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él és meghal, azért hal meg, mert álnokul élt. Ha pedig egy bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza erre azt mondja, nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza, inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenki a maga tettei szerint ítéltetik meg Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr, térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr, térjetek hát meg, és éljetek. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Élned kell, hogy mennyire ez a központi gondolata Ezékielnek, ahhoz érdemes házi feladatként hagyadjam föl a testvéreknek elolvasni az egész 18. fejezetet, ezt a nevezetes fejezetét ennek a prófétai könyvnek. Most utalok vissza a gyónásra, a mai gyónásra. Gyönyörűen felépített törvénymagyarázatot találunk itt, különböző kázusokba elhelyezve. Nem véletlenül olvastam föl a 10 parancsolat parafrázisát, mert háromszor is ismétli el Ezékiel próféta ezt, három helyzetbe állítva. Összesen 5 kázust mond el, és beszél fehér-feketén az életről és a halálról. Beszél arról, hogyha valaki igaz, az élni fog. Ha egy igaz valakinek viszont a fia hamis, annak meg kell halnia. A harmadik helyzet, ha bűnös valaki, a fia viszont igazzá lesz, akkor az élni fog. És amit felolvastam, 2 kázust, ha egy bűnös megtér, akkor élni fog, ha viszont egy igaz letér és visszatér a bűnnek az útjára, az meg fog halni. Élet és halál. De most, hogyha statisztikailag is nézem ezeket a kázusokat, akkor 3-szor szerepel az élet, és csak 2-szer a halál. Ezért szeretném a szívünkre helyezni, a te szívedre és az én szívemre is helyezni, hogy Isten az élet ura, élned kell. Ezt akarja a szívünkre helyezni ma ez az ige. És nagyon fontos az, hogy egyes szám harmadik személyben, illetve egyes szám második személyben hangzik ez. Nem általánosan, hogy élni fogtok, hanem hogy élni fogsz. Te fogsz élni, testvérem. Azaz, arra szeretné a hangsúlyt először helyezni a próféta, hogy egészen személyessé, egyénivé vált a felelősség, hogy hogyan, miként éljük az életünket. Azt szeretné elénk helyezni Ezékiel próféta az akkori hallgatóságnak, hogy az számít, hogy te hogyan éled az életedet. Te miként jársz-kelsz a világban. És akkor eszembe jut egy ősi mondás, amit nagyon sokszor szoktunk idézni. Dixi et salvavi animam meam. Szóltam, és ezzel megmentettem a lelkemet. Nem tudjuk, hogy honnan való ez a mondás, valószínűleg azonban a gyökerei ugyancsak Ezékielre vezethetők vissza, hiszen az elhívásának a leírásakor, a könyv elején, a 3. fejezetben, majd megismételve a 33. fejezetben újra találjuk azokat a gondolatokat, amelyből ez a mondás tulajdonképpen megfogalmazódhatott. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben, mondja az Úr néki. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal, ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tér meg útjáról, akkor az meghal bűne miatt, de te megmentetted lelkedet. Élned kell. Isten az életre hív bennünket. Miután azonban elsorolta ezeket a helyzeteket, élethelyzeteket, már is idézi a hallgatóságot. Ti azt mondjátok, hogy nem következetes akkor az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza, én nem vagyok következetes, inkább ti nem vagytok következetesek. A teológusoknak igazi csemegét jelent ez a gondolatmenet. A választott nép számon kéri a prófétát, és a prófétán keresztül magát, Istent, hiszen ők másképp tanulták ezt. Az atyák másképp mondták el, és itt van az a mondat, amit néha szoktunk idézni a Jónásban szintén, hogy az atyák bűnét megbüntetem a fiakon, harmad és negyedízi. Azaz, mintha ez a mózesi törvény nem az egyéni felelősségről beszélne, hanem arról, hogy görgetjük magunk előtt a bűneinket, azaz, ha elvétünk valamit, akkor azért a következő generáció is felelni fog. Ugyanakkor a fejezet elejéről most mégiscsak idézek egy közmondást, mert ezzel indul ez az izgalmas fejezet. Hogy mondhattok ilyet Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém, annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Teológusoknak azért csemege ez, mert itt felfedezik az úgynevezett deuteronomista teológiai változást, azaz, hogy a mózesi törvények eredetileg nagyon-nagyon szigorúak voltak, szemet szemért, fogat fogért, illetve hogy a bűnök azok tulajdonképpen generációról generációra tovább mennek, és ezzel szemben Ezékiel és a deuteronomista teológiai gondolkodás már egy szabadabb, egy egyénre kiszabott büntetési formát hirdetnek meg, és ennek vagyunk tanúi Ezékielnél is. Hogyha az apa bűnös, a fia igaz, akkor a fia nem fog elveszni azért, mert az apja bűnös volt. Azaz mindenki a maga egyéni bűneiért felel. Egyéni felelősség, ez már egy új gondolat, nem azt mondom, hogy keresztényi gondolat, de mégis már a krisztusi felebaráti szeretet, ellenség szeretet gondolatához hídverés már itt Ezékielen keresztül. Igen, Jób könyvét szoktuk ilyenkor szintén idézni, ami ennek a hamis felfogásnak a kifordított ellentetje, a hamis teológiának, hogy tudnilik, aki igaz, annak igaz az élete. Aki hamis, annak bűnös, nehéz, szenvedésekkel teli az élete. És Jób könyve pont azért íródott meg, mint a bölcsesség irodalom, és már ez megint egy jóval későbbi korból van, még közelebb Krisztushoz, hogy Jób, mint igaz és hibátlan ember, Isten az ő hitét próbára teszi, és engedi, hogy Sátán megkísértse, egyet kivéve, hogy az életét nem veheti el, mert Isten az életet akarja, élned kell, és Sátán vajon ott van ebben a példa történetben, mert ugye ez nem igaz történet, hanem ez egy példa történet, arról beszél, hogy mindent meg is tesz, hogy Jób kísértésbe essen, és megtagadja Isten, de nem kerül erre sor. Tehát ezzel azt akarja ez a könyv elmondani, a bölcsesség irodalom, hogy nem feltétlen úgy van, hogy öröklődik a bűn, hanem Isten, ahogy Ezékielen keresztül ma a szívünkre helyezni, élned kell, ember, az egyéni életedért vagy felelős. És itt érkezünk meg Krisztushoz, a megváltás borzalmához, hogy Isten úgy váltja meg a világot, hogy Krisztust halálra adja. Úgy szerette Isten a világot. Hol itt a szeretet? Ki tudná ezt megmagyarázni? Isten miért nem másik utat választotta megváltásunkra? Itt értjük meg, hogy nem stimmel ez a gondolkodásmód, ez az ősi, mózesi gondolkodásmód, hogy nemzedékről nemzedékre harmad és negyed ízik, hanem Krisztusban valami új kezdődött, egy egészen új kezdődött el. Isten az élet mellett van. Krisztus látszólag elhagyta, kiszolgáltatta, de a feltámadás által aztán elhozta azt, hogy Isten az élet ura, Isten maga az élet, ezért ember, neked is élned kell. Erről akar tanúskodni ez a több mint 2500 éves profécia. És végül még egy gondolatot emelek ki ebből a hosszú szakaszból, és hát nem lehet mindent elmondani egy prédikációban, de erről még mindenképpen szeretnék beszélni, mert a megtérés is újra meg újra előkerül. Most csak a végső verseket olvasom. Mindenki a maga tettei szerint ítéltetik majd meg Izrael háza, így szól az én Uram az Úr, térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben, hiszen nem kívánom a halandó halálát. Térjetek hát meg, és éljetek. Térjetek meg. Ez is az életről szól. Nem csak egyesek térhetnek meg, hanem bárki, bármikor az életében oda térhet Krisztuson keresztül Istenhez. Itt most szeretnék erről a nagyon fontos kifejezésről képies módon beszélni, ahogy a rabbik magyarázzák a súb, a héber súbigét, hogy mi is ez a megtérés. Ők mindig a természetből hoznak egy példát, méghozzá a Jordán folyónak, a halainak a példáját, hogy ered a Hermon hegyén a Jordán folyója, aztán belefolyik a Genezáreti tóba, majd pedig onnan kilépve tovább folyik a folyó egészen a Holttengerig. Rengeteg édesvízi hal található így a tóban és a Jordán folyóban, csak utalok a tanítványok halász mi voltára, és a halak azonban hamar megtanulják azt, hogy van egy határ. Ahogy leúsznak a Jordán folyón, közelednek a Holttengerhez, elkezd a víznek a sótartalma nőni, és ahogy ezt megérzik a halak, el kell dönteniük, hogy most vagy tovább mennek a halálba, a Holttengerbe, ahol nincs élet és semmilyen hal nem él, vagy visszafordulnak. Visszafordulnak és felúsznak az élet felé. A rabbik azt mondják, hogy ez a súb, ez a megtérés. Erre hív a próféta bennünket, az újjászületésre, az életre. Álljunk meg, vegyük észre a határt, és térjünk vissza az élethez. Élned kell. Kiragadtuk ezt a két szót Vörösmarty szózatából. Milyen életről beszél ugyanakkor Ezékiel próféta? Mert ha most gondolkodó emberként olvassuk ezeket a sorokat, akkor előbb vagy utóbb az igaz ember is meghal. Azaz, hogy érti a próféta, hogy élned kell, élni fogsz. Akkor fogsz élni. Hiszen mi is meghalunk, a földi életünk be fog fejeződni. És akkor jutunk el oda, hogy ezek a próféták valóban ihletett emberek voltak. Jól lehet, szó szerint nem olvasunk itt az örök életről, de mégis keresztényként bátran beleérthetjük, és csak így érthetjük, hogy igen, Isten maga az élet, és amikor Krisztusra találunk, amikor Krisztus az életem részévé válik, akkor nyerem meg az életet, akkor nyerem meg az örök életet, amelynek csak egy állomása, hogy a földi élet befejeződik, de van folytatás, és azt nem veheti el senki és semmi tőlünk. Ahogy a Római Levél 8. fejezetének a végéről szoktuk sokszor idézni, hogy sem magasság, sem mélység, sem senki el nem szakíthat bennünket Krisztus szeretetétől. Mert Isten maga az élet. Ezért tehát, szeretett kelenföldi testvéreim, legyünk akár gyászolókként itt most ezen az istentiszteleten, vagy legyünk úgy itt, hogy egy új élet érkezett a családunkba, vagy legyünk úgy itt, hogy magunkban harcolunk valamivel. Így szól az én Uram, az Úr, térjetek meg, és éljetek, mert neked is élned kell. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a több mint 2500 éves proféciát, amelyben már felfedezhetjük az élet csodáját, az élet fontosságát, az élet eltörölhetetlenségét. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy te vállaltad értünk még a földi halált is, legnagyobb ellenségünket, hogy elhozd az igazi örömhírt, hogy valóban, ami mennyei atyánk, az élet ura és fejedelme, és akik benned reáttaláltak, azoknak nincs félelmük semmitől és senkitől. Köszönjük, hogy hívsz bennünket igéden keresztül, a profétai szón keresztül megtérésre. Köszönjük, hogy újra hívsz bennünket. Hányszor tetted ezt már az életünk során? Szent lelkedért imádkozunk, Úr Jézus, attól, hogy meg is halljuk ezt a hívást. Merjük megtenni a lépést feléd, merjünk visszafordulni, és veled élni életünket. Így hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Most örömmel hirdetem, hogy keresztelőre kerül sor, úgyhogy a kitűzött 422-es számú ének első két versét énekelje a gyülekezet.